A jövő héten dönt a Fidesz frakció a harmadik rezsicsökkentésről, ez az áram, a gáz és a távfő árát érinti, mondta Orbán Viktor. A magyar légierő is bekapcsolódik a szlovén légtér védelmébe, erről állapodott meg a két ország honvédelmi minisztere. Parancsra várt a japán alhadnagy, 1974-ig harcolt, nem tudta, hogy vége a második világháborúnak. A híradót látják, jó estét kívánok! A jövő héten dönt a Fidesz frakció a harmadik rezsicsökkentés mértékéről és üteméről. Ez az áram, a gáz és a távhő árát érinti majd, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány első számú gazdasági célja olcsó áramot adni a családoknak. Ez a rezsicsökkentés alapja, ami nem lehetséges a paksi atomerőmű megtartása nélkül. Úgy fogalmazott, hogy paks nélkül csak egy szegény, lerongyolódott és nem versenyképes gazdasága lehet Magyarországnak.
Ez ma megvan. Magyarország ma egy győztes ország.
Győztes országnak nevezte Magyarországot Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, amikor szóba kerültek a biztató gazdasági mutatók. Azt mondta, a 2013-as Dunai árvíz legyőzése jelentette a fordulópontot.
És az ország olyan világos bizonyítékát kapta meg annak, hogy a magyarok, ha összefognak, képesek bármilyen bajt legyőzni, ami megteremtette a gazdasági sikerek lelki, pszichológiai alapjait. Tehát... És innentől kezdve jöttek a jó eredmények.
A miniszterelnök a paksi bővítéssel kapcsolatban nyomatékosította, hogy az erőmű nélkül nem lenne versenyképes a magyar gazdaság.
Magyarországnak az az érdeke, hogy a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak.
A kormányfő kiemelte, Magyarországnak az az érdeke, hogy paks hosszú távon is biztosítsa a magyar villamosenergiaellátás legalább 40-45%-át.
Az első számú gazdasági cél az az, hogy olcsó áramot adjunk a családoknak, ez a rezsicsökkentés alapja, paks megtartása nélkül egyébként a rezsicsökkentésnek sincs gazdasági alapja, tehát a családoknak és a vállalkozásoknak is. Ehhez pedig az kell, hogy minél kevesebb energiát hozzunk be importból, és minél többet állítsunk elő itthon.
Orbán Viktor az orosz-magyar kapcsolatokat úgy kommentálta, hogy azok ma rendben vannak, és közölte, egy erős Magyarországot akar, amely nem alárendeltje, hanem egyenrangú partnere más államoknak.
Jó kis rezsicsökkentés lesz ez is.
A miniszterelnök megerősítette, hogy lesz harmadik rezsicsökkentés. Az biztos, hogy az áram, a gáz és a távfőára lesz ismét alacsonyabb. Ennek mértékéről is üteméről a Fidesz frakció a jövő héten dönt. Az energiaszolgáltatókkal kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, jobb, ha a monopóliumok állami kézben vannak.
Ha magánkézben vannak monopóliumok, kifosztják az embereket. Ez az elmúlt 20 év tanulsága. Ezért, ahol monopólium van, ott én nem fogadom el, hogy hosszabb távon is fönnmaradjanak magánmonopóliumok, hanem arra törekszem, hogy köztulajdon jöjjön létre mindenhol, ahol monopól helyzet van.
Orbán Viktor jelezte, várható, hogy újabb külföldi kézben lévő energiaszolgáltatókat vásárol vissza az állam.
A magyar hatóságok magas szinten előreegyeztettek a paksi bővítéssel kapcsolatban az oroszokkal való megállapodás részleteiről az uniós intézményekkel, közölte egy név nélkül nyilatkozó brüsszeli forrás az MTI-vel. Az energiaügyi biztos szóvivője már szerdán megerősítette, hogy a magyar hatóságok kötelességüknek eleget téve előre eljuttatták a tervezett megállapodás szövegét Brüsszelbe, viszont még nem tudták olyan mélységben tanulmányozni, hogy megállapítható legyen, közbeszerzési szempontból is megfelele az uniós szabályoknak a magyar-orosz megállapodás. Az MSZP a paksi bővítés államháztartási hatásairól kérdezné a nemzetgazdasági minisztert. A Szocialista Párt frakcióvezető helyettese többek között arra vár választ Varga Mihálytól, milyen államháztartási hatással számolt az építéssel összefüggő, mintegy 3000 milliárd forintos hitelfelvételkor a kormány. Az LMP nyilvános vitára hívja Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közvélemény is eldönthesse, valóban jó üzletet kötötte a kormány az oroszokkal. A Párbeszéd Magyarországért pedig népszavazást tartana a paksi atomerőmű bővítéséről. A magyar légierő is bekapcsolódik a szlovén légtér védelmébe. Erről írt alá megállapodást a két ország honvédelmi minisztere Kecskeméten. Délnyugati szomszédunk légtérvédelmi feladatait az olasz légierő látta el eddig. Hamarosan a magyar Gripenek is társulnak. Hazánk költségvetését nem terheli meg a többlet feladat, és a magyar légtérvédelmének hatékonysága sem csökkenne miatt.
Ezek a magyar Gripenek is részt vesznek tavasztól a szlovén légtér ellenőrzésében és védelmében. A kecskeméti repülőbázison erről írt alá megállapodást Hende Csaba honvédelmi miniszter és Román Jakics szlovén védelmi miniszter. Szlovénia úgy döntött, hogy nem eszközöl beruházások a saját légterének védelmére. Ezt a feladatot a NATO-n belül partnerek bevonásával oldjuk meg, és ezt hosszú távon így tervezzük, mondta a szlovén védelmi miniszter. A magyar Gripenek az olasz légierő mellett kapcsolódnak be a szlovén légtér védelmébe. Hende Csaba kiemelte, a mostani megállapodás mindkét ország számára kedvező, Szlovéniának továbbra sem kell költenie a harci repülőgépekre, a magyar pilótáknak pedig több lesz a gyakorlási lehetősége úgy, hogy ezzel nem terhelik a magyar költségvetést.
Külön költsége, elszámolható vagy elszámolandó költsége ennek a feladatellátásnak nincsen, hiszen a Svédországtól leasingelt repültórák terhére fogja a feladatot a kitűnően képzett pilótaállomány végrehajtani, és ezeket a leasingelt órákat így is úgy is ki kell fizetnünk a svéd félnek.
A honvédelmi miniszter hozzátette, a Gripen szerződés 2012-es módosítása tette lehetővé, hogy a magyar honvédség a szlovén légtér védelmét is el tudja látni, később pedig a balti államok légtérfelügyeletébe is be tud kapcsolódni. Hende Csaba hangsúlyozta, a NATO szövetségi rendszerén belül Magyarország rendelkezik negyedik generációs harci repülőgépekkel, és ez a képesség egyre inkább felértékelődik.
Kizárhatóak a visszaélések a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekkel kapcsolatban, ezt állapította meg az Alapjogokért Központ. Azt vizsgálták, hogy egy választópolgár tudta nélkül lehetséges-e az országgyűlési választásokon a nemzetiségi névjegyzékbe regisztrálni úgy, hogy arról az érintett személy nem értesül, és így szavazatát nem is adhatja le országos pártlistára. Megállapították, hogy a nemrég hatályba lépett rendelet módosítások kizárják ezt. A választási iroda döntését ugyanis a kérelmező lakcímére is meg kell küldeni. Így, ha valakinek a személyes adataival visszaélnének, akkor az érintett időben értesül róla, és kérelmezheti a nemzetiségi névjegyzékből való törlését. Nem volt értéke az emberi életnek a holokauszt idején, amikor megkülönböztették, üldözték a zsidóságot, és 6 millió európai, ezen belül 600 ezer magyarországi áldozata lett a népirtásnak. Ezt Deutsch László mondta a budapesti gettó felszabadításának 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A főrabbi úgy fogalmazott, sebeink, amelyeket a vészkorszakban az emberi gonoszság ejtett rajtunk, soha nem tudnak begyógyulni, mert begyógyíthatatlanok.
Azért jöttünk ma ide, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékeznünk kell mártírjainkra, akiket soha nem felejtünk, akiket embertelen körülmények között hurcoltak el otthonaikból, akiket megaláztak, akiket megkínoztak, és akiket szívtelenül, lelketlenül elpusztítottak.
A jövő héten dönt az Alkotmánybíróság Kassán a szlovákiai jogfosztottak ügyében. A szlovák állampolgársági törvény szerint azok az állampolgárok, akik felveszik egy másik ország állampolgárságát, elveszítik a szlovákot és a vele járó összes jogosultságukat. A törvény hatályba lépése óta 701 állampolgár veszítette el szlovák állampolgárságát, köztük 42 felvidéki magyar.
Szerdán fog dönteni a szlovák alkotmánybíróság az Ilonka néni és jogfosztott társai ügyében.
Tamás Aladárné Szűcs Ilona 3 éve vette fel a magyar állampolgárságot. Az idén májusban a 102 évet betöltő Ilonka néni egyike annak a 42 jogfosztott felvidéki magyarnak, akiktől a szlovák törvények alapján elvették állampolgárságát. A szlovák törvényhozás 2010-ben ugyanis egy olyan jogszabályt fogadott el, ami megfosztja az állampolgárságuktól azokat, akik egy másik államét felveszik. Ez alapján eddig 701 ember vesztette el állampolgárságát. A törvényt jelenleg az Európai Bíróság is vizsgálja. A szlovák alkotmánybíróság várhatóan a jövő héten foglal állást az ügyben.
A legfontosabb, hogy ne politikai, hanem jogi döntést hozzanak. A jogi döntés az csak egyetlen egy lehet. A szlovák alkotmány 5. szakasz 2. bekezdése kimondja, ezt szó szerint idézem, akarata ellenére senki sem fosztható meg a szlovák állampolgárságától, az csak saját kérésére lehet elveszíteni.
Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint fontos, hogy a magyarok ne kisebbségként éljenek a Kárpát-medencében, hanem egy egységes nemzetet alkotva.
El kell hárítanunk az akadályt. Az akadályokat a honosítás, és az autonómia útjából a honosításnak legnagyobb, az újbra honosításnak a legnagyobb akadálya a szlovák törvény, a szlovákiai jogfosztás.
A jogfosztottakat törölték a nyilvántartásból, elvették dokumentumaikat, és még az ingyenes kórházi kezelést is megtagadták tőlük. Abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősíti a törvényt, ezek az intézkedések jogellenessé válnak, és amennyiben kérelmezik, visszakaphatják szlovák állampolgárságukat.
Élénk az érdeklődés a magyarországi választásokra való regisztráció iránt. Ezt tapasztalta Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, amikor a Székelyföldre látogatott. A diplomata Sepsi Szentgyörgyön és Csík Szeredában felkereste a Demokrácia Központot is. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt irodáiban Erdély szerte már több mint 30 ezer, Hargita megyében 10 ezer érdeklődőnek segítettek a választási regisztrációban. A Csík Szeredai iroda munkatársai vidékre is utaznak, hogy a választásokon való részvételről tájékoztassák az újonnan honosítottakat.
Az idei év, nem akarok olyan nagy szavakat használni, de bizonyos szemben ez történelmének nevezhető, hogy először vesznek részt a határon túl élő magyarok a magyar parlamenti választásban, adhatják le szavazatukat, hogy itt folyik a regisztráció, nagyon jó professzionális munkát végeznek itt a Demokrácia Központ munkatársa, és az érdeklődés, úgyhogy ezt nagyon jó volt látni itt is, és Háromszéken is.
Választási nagy üzem lesz 2014-ben Szlovákiában. A polgárok négyszer járulhatnak az urnákhoz. Várhatóan két fordulóban döntenek majd a köztársasági elnök személyéről, de szavazhatnak az európai parlamenti képviselőkről, évvégén pedig önkormányzati választásokat is tartanak.
Március 15-én az államfőválasztáskor járulnak először az urnákhoz a szavazásra jogosultak Szlovákiában. Várhatóan két fordulóban dől el, hogy ki lesz az új köztársasági elnök. A Magyar Közösség pártja is indít jelöltet Bárdos Gyula személyében.
Nem mindegy, hogy a köztársasági elnök választáson pedig hogy alakulnak a témák, hogy alakul a magyar közösség helyzete, meg tudjuk-e erősíteni a súlyunkat, vagy a tekintélyünket növelni tudjuk-e. Vagy nem.
Május végén tartják az európai parlamenti választásokat. Az MKP-nak jelenleg két képviselője van az EP-ben. A Magyar Párt szeretné megismételni az előző választáson elért eredményét, ahogy az évvégi önkormányzati választásokon is megőrizné eddigi képviselői és polgármesteri helyeit. A szlovák-magyar vegyes párt a Most Híd elnöke szerint nehéz lesz négyszer mozgósítani a polgárokat. A Bugár Béla vezette párt az államfőválasztáson a kereszténydemokraták jelöltjét, Pavol Hrusovszkit támogatja.
Míg a köztársasági elnök választásnál támogatni tudunk, addig például az európarlamenti választásnál saját jelöltet szeretnénk bejuttatni, és ugyanúgy az önkormányzati választásnál, ugye, ami november végén lesz körülbelül, ennél a választásnál viszont szeretnénk megtartani a pozíciónkat Dél-Szlovákiában.
A politológus szerint még véget sem ér az egyik választási kampány, már is kezdődik a következő. Öllős László azt mondja, mindegyik voksolásnak nagy a tétje a felvidéki magyarságra nézve.
Az önkormányzati pozíciója azok kulcsfontosságúak, nyilvánvalóan fontos az, hogy ezeket megőrizze, sőt, ha lehetséges, akkor még erősítse. Az Európai Parlamentben való képviselete az rendkívül fontos volt eddig is, az, hogy a hangunk megjelenjen az Európai Parlamentben és így széles európai fórumokon.
Öllős László szerint az államfőválasztás pedig azért fontos, mert van magyar jelölt. Ezzel a kisebbségi kérdések erőteljesebben megjelenhetnek a szlovák politikai közbeszédben, és a magyar szavazók is hatékonyabban mozgósíthatók.
Az első fokon eljáró bíróságnak újra kell tárgyalnia a sepsiszentgyörgyi városzászló ügyét, döntött a brassói táblabíróság. A székelyföldi Sepsiszentgyörgy hivatalos zászlajáról szóló önkormányzati határozatot 4 évvel az elfogadása után 2012-ben támadta meg Kovászna megye akkori prefektusa Kodrin Monteanu. A prefektus keresetét a megyei törvényszék formai okokra hivatkozva elutasította. A brassói táblabíróság viszont helyt adott neki. Ítélete arra kötelezi a törvényszéket, hogy érdemben tárgyalja le a városzászló ügyét. A magyar-ukrán határra tervezett 3 új határátkelőhely építési munkálatairól egyeztetett Magyar Levente a miniszterelnöki hivatal helyettes külügyi államtitkára Ihor Szviscsovval, Kárpátalja megye kormányzó helyettesével Ungváron. A megbeszélésen a Beregsurány-Aszté átkelőhely bővítéséről, a Hódos és Nagypalát közötti átkelőhely megépítéséről, valamint a két tiszai átkelőhely helyének kijelöléséről volt szó. A nagyarányú fejlesztési programról Orbán Viktor miniszterelnök és Nikola Azarov ukrán kormányfő állapodott meg 2013. márciusában Budapesten. Az átkelő helyeket a tervek szerint 2015-ben adják át a forgalomnak.
Rendkívül intenzív tárgyalásokat folytatunk az ukrán féllel, tehát 3 új határátkelőt szeretnénk nyitni, ebből 2 tiszai, 1 szárazföldi átkelő volna, és ezeknek a műszaki előkészítése zajlik. Ez ügyben egyeztettünk most a Kárpátalja megye vezetésével, és egyeztettük azt, hogy milyen operatív lépések következnek most az elkövetkezendő hetekben.
Mintegy 6500 új munkahely létesítéséhez és 12000 már meglévő álláshely megőrzéséhez járul hozzá a kis és közepes vállalkozások számára indított munkahelyteremtő pályázati program, jelentette be Comba Sándor Nyíregyházán. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár elmondta, a tárca a nemzeti foglalkoztatási alapterhére 13 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg a programot. A támogatásból 1100-1200 vállalkozás hozhat létre új munkahelyeket. A támogatás mértéke egy-egy munkavállaló esetében minimum 1,5-3 millió forint lehet.
Elsődlegesen a mikro, kis és középvállalkozásokra kell koncentrálnunk, hiszen ez az a szektor, ez az a szegmens, ami a összmunkáltató vagy munkavállalók nagyjából 70%-át foglalkoztatja. Ezért, ha lényeges eredményeket szeretnénk viszonylag kis befektetéssel elérni, akkor ide kell az erőinket koncentrálni.
Kamatmentes hitelt biztosít a német belügyminisztérium és a romániai Német Demokrata Fórum azoknak a kis és közepes vállalkozásoknak, amelyek svábok és szászok lakta településeken működnek.
Ez a vízgázszereléssel foglalkozó vállalkozás már többször igényelt a német belügyminisztérium által biztosított hitelt, amelyből főként eszközöket vásároltak. Eleinte csak 4-en dolgoztak, ma már közel 70 alkalmazott van. A tulajdonos azt mondja, főként ennek a támogatásnak köszönheti, hogy a vállalkozást választotta az emigráció helyett.
Az egész elképzelés ennek a hitelnek az, hogy a svábokat itt tartsa a szülőföldjükön. Valahogy nálam ez egybe is esett. Voltak éppen a 80-as évek végén, jó magam is számolgattam, hogy Németországba költözöm, és nem sokon múlott, hogy nem mentem el.
Kamatmentes hitelt nem csak német származásúak kérhetik, hanem minden olyan 40 év alatti vállalkozó, akinek céges vámok vagy szászok lakta településen végez termelést vagy szolgáltatást. A Szatmár megyében 28 település esik ebbe a kategóriába. Mostanáig mintegy 1000 projektet támogattunk, nemrég készítettünk egy statisztikát is, amelyből kiderült, hogy ezek a cégek több mint 5000 munkahelyet teremtettek a német kormány és a Német Demokrata Fórum segítségével. Elsősorban a mezőgazdasági tevékenységeket és a mesterembereket segítjük a kamatmentes hitellel, mondja a Német Demokrata Fórum szatmári ügyvezetője. A mostani pályázati ciklusban legtöbben mezőgazdasági gépek vásárlására és kisipari vállalkozások fejlesztésére kértek kölcsönt, amely 3000 eurótól 20000 euróig terjedhet, és 5 éven belül kell törleszteni.
Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást indított a rendőrség a Gyermekrák Alapítvány ügyében. A nyomozás elrendeléséről azután döntöttek, hogy az Index.hu egy videót tett közzé tavaly decemberben, amelyen az látszik, hogy a Gyermekrák Alapítvány elnöke többször is a civil szervezet adományokból vásárolt betegszállító autójával viteti magát Budaligeti otthonából a belvárosba. A felvétel megjelenése után a Jobbik feljelentést tett a legfőbb ügyészségen hűtlenkezelés és csalás gyanúja miatt. Balog István, az alapítvány elnöke, méltatlan médiatámadásnak nevezte a videót, amely súlyosan sérti a civil szervezet 16 év alatt kiharcolt hírnevét. Jövő szeptemberig biztosan börtönben marad az írgázoló, jelentette be a közigazgatási és igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor az ír igazságügyi minisztériumra hivatkozva elmondta, az ír legfelsőbb bírósága a napokban dönt arról, hogy Francis Tobinnak mennyi időt kell büntetés végrehajtási intézetben töltenie. Ez legkevesebb 595 nap lehet, mivel az írjog szerint nincs lehetőség arra, hogy ennél előbb, akár csak feltételesen is szabadlábra kerüljön. Az írgázolót az esti órákban az Interpol ír munkatársai Írországba szállítják, ahol folytatja a Magyarországon megkezdett szabadságvesztés letöltését. 91 éves korában meghalt a II. Világháború legkitartóbb japán katonája. Onoda Hiro csaknem 3 évtizeden át bujkált a Fülöp-szigeteki dzsungelben, mert nem hitte el, hogy véget ért a háború.
Családtagok, újságírók, bajtársak és a kormány képviselői várták a hazatérő katonát Tokióban 1974 tavaszán. Az akkor 51 éves Onoda Hiroo alhadnagy 29 év után lépett ismét Japán földre. Háromfős egysége élén 1944-ben vezényelték a Fülöp-szigeteki dzsungelbe, azzal a parancsal, hogy tartson ki a japán csapatok érkezéséig. A különítményről senki nem tudott 1950-ig, amikor Onoda egyik embere megszökött. A hatóságok ekkor röpcédulákon értesítették az alhadnagyot arról, hogy Japán kapitulált és a háborúnak vége, ám ő ezt dezinformációnak vélte. Végül több mint 20 évvel később egykori feljebbvalóját küldték a helyszínre, aki parancsot adott Onodának, hogy adja meg magát. A fegyelmezett katona ekkor tette le a fegyvert. Onoda Hiroo 1996-ban látogatott el ismét a Fülöp-szigetekre, ahol vegyes érzelmekkel fogadták. Pedig ő barátként üdvözölte a sziget lakóit, és azt mondta, nagyon bántja, hogy annak idején nem hitte el nekik, hogy véget ért a háború. A dzsungelben töltött három évtized alatt Onoda mindvégig az eredeti parancshoz tartotta magát, így többször harcba keveredett a vélt ellenséggel, és legkevesebb 30 embert megölt. A japán kormány kérésére végül nem emeltek vádat ellene a Fülöp-szigeteken. Az idős veterán az elmúlt 40 év alatt sikeres vállalkozó lett, több könyvet is írt és nyári táborokat működtetett, amelyekben túlélési technikákra tanította a japán gyerekeket.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Én köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!